Teljes szívemből üdvözlünk mindenkit az Úr drága nevében. Amint tudjátok, az év utolsó óráiba lépünk. Lesz időnk még egy néhány tanúbizonságtételt meghallgatni, majd megnézzük Branhams testvér filmjét. Ezzel kapcsolatosan van néhány dolog, amit el kell mondanom, kifejezetten azok számára, akik nem ismerik. És lehetséges, hogy nem mindenki hallott arról, hogy mit tett Isten ezekben a napokban. És mi örülünk, ha tovább adhatjuk azt, amit láttunk, hallottunk és megtapasztaltunk. Ami engem személyesen néhány perce megérintett és foglalkoztat, az a tény, hogy a pápa a legutóbbi afrikai útján az egész nemzet előtt felemelte az Antikrisztus című kiadványomat, és egy közvetlen megfenyegetést mutatott ezzel. Csombó testvér éppen elmondta ezt nekünk az előbb az asztalnál. Tisztában vagytok vele ti is, hogy későre jár az idő, amelyben most megérkeztünk. És nem tehetünk róla, Isten arra rendelt minket, hogy tanúságot tegyünk az igazságról. Mert ki más tenné ezt meg? Az egész világ valóban tévedésben van, ugyanakkor belesíklik az Antikrisztus torkába. Hadd legyen, hogy Isten megáldjon bennünket. Amikor körülbelül 3 héttel ezelőtt 3,5 órán keresztül kellett számot adnom Düsseldorfban, összesen 19 vádat emeltek ellenem. Tudtam, hogy a dolgok nincsenek rendben, és újra ugyanaz a gondolat foglalkoztatott, hogy ki áll a dolog mögött. Ne aggódjatok emiatt, mi az igazságot hirdettük. Ez drága és értékes lett számunkra. És amennyiben szükséges lenne, készek vagyunk meghalni az igazságért, hogy mások számára is megmutathassuk az utat. Bizonyára észrevettétek, hogy hány embernek kellett életét adnia azért, hogy mások lerázhassák magukra az igát és politikai szabadságot nyerhessenek. Sokan életüket adták, proféták és apostolok, a Szentírás, sőt maga, ami Urunk is mondta, az Ábel vérétől kezdve az égő áldozat oltára előtt meggyilkolt Zakariás véréig mindig vérontás volt. És van sejtésünk arról, hogy az igazi mennyasszonyi gyülekezet, amely nem csatlakozik a széles tömeghez, rövid ideig üldöztetés érheti. Hálát adunk az Úrnak, hogy mind a mai napig vannak még nyitott ajtók, hogy még mindig fennáll a szólás és az írásszabadság, de ezt már egy jó ideje hallottam, hogy készül egy törvény, amely szerint bárki, aki bármit mond vagy ír a pápa ellen, egyszerűen bíróság elé állítható. Ezért mindenre fel kell készülnünk. De az Úr megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. És ha mégis elmehetek azelőtt, nem hogy el kell mennem, hanem ha meg lesz engedve, hogy elmenjek, akkor várni foglak benneteket oda át. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük neked a te kegyelmedet és hűségedet. Köszönetet mondunk neked az év utolsó óráiban minden áldásodért, vezetésedért és irányításodért, minden gondoskodásodért, hűséges Istenem, minden lélekért, akit megmentettél, minden betegért, akiket meggyógyítottál, és minden megkötözöttért, akiket megszabadítottál. Igen, hálát adunk neked, hogy megnyitottad és felkented néped szemét, és szívét megnyitottad. Ezen felül imádkozunk ezért az összejövetelért is, amelyet most eléd tárunk. Szeretett Urunk, nyisd meg megértésünket arra, amit most teszel, és légy Te velünk. Érintsd meg a testvérek szívét, akik tanúságot fognak tenni. Hadd legyen a Te neved dicsőségére és a Te gyülekezeted felépülésére, Uram, hogy újból felbátorodjunk és megerősödjünk. Ajándékozz meg mindenhez kegyelemmel. Kérünk Téged, ó Uram, légy velünk a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Amen. Leülhettek. Ennek a napnak a legnehezebb része rám hárul, és szeretném magam rövidre fogni, mivel az idő valóban nagyon gyorsan eltelt. Mindazonáltal úgy vélem, hogy szükség van rá. Éppen most látom, hogy Pézel testvér nem volt elől, ahogy más testvérek sem. Bocsássatok meg nekünk, van még valami más is a szíveden? Nem? Nagyon hálás vagyunk. Hálásak vagyunk minden testvérünkért, akik velünk együtt járnak ugyanabban az irányban, amelyet nem ember adott meg nekünk, hanem az isteni iránymutatás, amelyet az ígében kaptunk. Nagyon áldott beszélgetést folytattunk a francia nyelvű testvérekkel az előbbi étkezés során. A meghívás kiválóan nagyszerű, ha Isten is úgy akarja, januárban Kényában leszek, két nagyon nagy kampány keretében, amire még nem volt példa, Nairobiban és Mombasában, majd ha Isten is úgy akarja, Ruandában. És mi a neve, hogy hívják a következőt? Bujumbura és Burundi. Ha Isten is úgy akarja, azt mondtam, hogy nem utazom tovább, hanem itt maradok. De aztán tudjátok, hogy van ez. A meghívás mindenhonnan érkezik. És ezt mindig is mondtam. A Kristálytenger mellett fogok majd megpihenni. Ott fogom eltölteni a szabadságomat. Aztán pedig újra visszatérünk, hogy a bárány menyegzői vacsorája után 1000 évig uralkodjunk és kormányozzunk az Úrral együtt. Szeretett barátaim, testvéreim és testvérnők az Úrban, elérkezett a pillanat, amelyben néhány dolog röviden el kell mondani, hogy azok, akik talán most vannak itt először, vagy még nem hallották Isten tetteinek részleteit, hogy hadd legyen ehhez rövid valami mondva. Branham testvér szolgálatáról van szó, aki az apostolok napjai óta valóban az egyetlen volt, egy apostoli profétikus szolgálattal, egy isteni teljhatalommal, egy szolgálattal rendelkezett. Én nem túlzok, pontosan tudom, hogy mit mondok. Szándékosan mondom, egy olyan szolgálata volt, ami Pálnak és Péternek nem volt. Egy hatalmasabb, egy nagyobb szolgálat. Ez nem a Branham testvér döntése volt, hanem Isten döntése volt, az Úré, aki minden dolgot úgy rendez, ahogyan ő akarja. Mielőtt megnézzük a filmet, szeretném röviden ismertetni Isten emez emberének az életrajzát. Amikor később levetítjük a filmet, Branham testvér néhányszor azt mondja, a fény ezen vagy azon a személyen van. Amikor a fény szót használja, arra a fényre gondol, amely 1950. januárjában szállt le rá, amely a születése órájától kezdve ott függött a szobában, és az anya, a nagymama és a bába, bárki is ott volt, a saját szemeivel látták, és azt kérdezték egymástól, mit gondoltok, mi lesz ebből a gyermekből? Branham testvér 3 évesen, 5 évesen és 7 évesen látomásokat látott, ő prófétának született, az üdvösség történet egy nagyon különleges küldetésére. És ezt a tényt nem szabad elhallgatnunk Isten népe elől. Voltak üdvtörténeti jelentőségű proféták, akiket Isten egy különleges célra rendelt el. És mi nem akarunk Isten ellen lenni, hanem Istenért és Istennel. Aztán 1933. június 11-én megtörtént, amikor Branham testvér az első evangelizációját tartotta, hogy több százan meg akartak keresztelkedni az Ohio folyóban, annak a hídnak a közelében, amelyet ő 7 éves korában látott, hogy ott azon a helyen fogják megépíteni. Ki emlékszik arra, hogyan dőlt össze a híd, és hány ember halt meg ott? Ő 7 éves korában látta, hogy meg fog történni. 30 évvel később megépült a híd, és lám pontosan az vált valóra, amit 7 évesen látott. Amikor azon volt, hogy megkeresztelje a 17. személyt, hirtelen elhallgatott, és imádkozni kezdett. Uram, én Istenem, ahogy én vízzel keresztelek, úgy keresztelj meg engem is Szent Szellemmel és tűzzel. És abban a pillanatban ez a fény áttört az alacsonyan függő felhőtakarón, és több mint 4000 ember számára láthatóvá vált. És abból a fényből felhangzott a hatalmas hang, ahogy keresztelő János Krisztus ellett, ahogy keresztelő János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, úgy leszel te is elküldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi vagy előfutára lesz Krisztus második eljövetelének. Én hálás vagyok Istennek, az Úrnak, hogy pontos mentalitással rendelkezem. Nekem nem volt elők, hogy Branham testvér elmondta azt, hogy például 1950. januárjában, amikor Dr. Best, egy férfi, aki a baptista gyülekezetet képviselte, fellépett a szószékre, és a több ezer fős tömeg előtt egy hatalmas felfordulást csinált, és beleüvöltött a tömegbe, hogy ez a William Branham egy sarlatán, hogy Jézus Krisztus ma már nem gyógyít, és így tovább, és így tovább. És Bosworth testvér, akit szintén ismertem, akkor a beszélgető partnereként a rendelkezésére állt. De a legvégén Branham testvér lejött a galériáról a pódiumra, és azt mondta, ugyanaz az Isten, aki elküldött engem, fog helyettem beszélni. Nekem nincs szükségem arra, hogy tanúskodjatok a nevemben. Ő meg fogja tenni. A terembe pedig zaj hallatszott, és fényképeket készítettek az IRIS intézet nevében. A sajtó oda volt rendelve, mindenki fotót készített, akár hiszitek, akár nem, ebből az egy filmből minden negatív volt. Csak ez az egyetlen fotó lett valami az egész filmből. Éjfél után ezek az emberek felkeresték Branham testvért a szállodai szobában, és megkérdezték tőle, ha tudja-e, hogy egy természetfeletti fény van vele. Ő azt mondta, én tudom, ez nem miattam történt, hanem a ti érdeketekben. És akkor Dr. George G. Lacey volt az az ember, aki megkérdőjelezhető dokumentumokat kellett, hogy megvizsgáljon a kormány számára, és neki át lett adva a negatívum a filmből, és az ő jelentése feketén-fehéren a rendelkezésünkre áll, és ez a Dr. Best nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy ez pszichológia, hipnózis és bármi más lenne, és akkor Dr. George G. Lacey azt mondta, egy kamera nem rögzíti a pszichológiát vagy bármi mást, hanem csak azt, ami valóban láthatóan, létezően ott van. Isten hitetlen embereket használ fel erre a célra. Sok mindenről lehetne beszámolni, különösen 1946. májusáról, amikor Branham testvér imádkozott, és hirtelen egy fényes fény ragyogott lefentről a padlóra, és ő azt gondolta magában, igen, hol létezik egy ilyen zseblámpa, amely képes ilyen fénysugarat kibocsátani? És ime felnézett, és az Úr angyala belépett a szobába. Ő leírta a magasságát, az alakját, a súlyát, a külsejét, mindent. És az Úr angyala így szólt hozzá, azért lettem hozzád küldve Isten jelenlétéből, hogy átadjam neked a megbízatást. Ti mindannyian ismeritek a tanúvallomást. Szeretteim, 1966. áprilisában én magam személyesen láttam 10-15 embert, akik saját szemükkel látták a fényt, azt a természetfeletti fényt, amely 1933. júniusában leszállt, amikor Branham testvér az Ohio folyóban állt és keresztelt. Sokan elájultak, és elvesztették az eszméletüket, mások megrémültek, megint mások imádkoztak. Ez tényleg megtörtént. Ez nem egy mese. Én egy lépéssel még tovább mentem, Branham testvér azt mondta egy prédikációjában, hogy ez a kép Washingtonban akad. És mivel Frank testvér praktikus beállítású, és mindenről meg akar győződni, még arról is, hogy miben hisz. És soha nem fogom elfelejteni azt a napot, amikor Washington DC minden emeletén épületről épületre átkutattam az épületeket, és amikor eljött a pillanat, amikor fel akartam adni, mert kimerültem, akkor a lelkemben tényleg az Úrhoz kiáltottam, és azt mondtam, pontosan ezért repültem ide, hogy meggyőződjek ennek valódiságáról. És akkor belülről egy hang azt mondta nekem, menj el a művészeti galériába, és ott meg fogod találni. És valóban szemtanúja vagyok, ezt a fényképet személyesen láttam Washingtonban. Nem csak azért hittem el, mert el lett mondva, hanem magam is meggyőződtem róla. Az idősebb úr, egy kedves ember, aztán még azt mondta nekem, ezt a képet sokáig nem fogjuk itt látni, ez a fiókba fog kikötni. De számomra fontos volt, hogy Isten emberének kijelentését a saját szememmel is megerősítve lássam. Szeretteim, engedjétek meg nekem, hogy ezt is kifejezzem. Számomra Branham testvér ugyanazt jelenti, mint egy Pál apostol jelentett Timóteusnak, Titusnak és másoknak. Egy olyan ember, aki hallható hangon lett elhívva a szolgálatra, és közvetlen isteni megbízást kapott. Soha nem felejtem el, amikor 1955. augusztusában fiatal emberként üdvözöltem őt. De mielőtt üdvözöltem volna, ott álltam a szálloda recepciójánál, Durlachban, hogy beszéljek ezzel az Isten emberével. És miközben megkérdeztem, hogy melyik szobában van, azt mondja a férfi a recepción, nem kell több információt adnom önnek, az urak éppen belépnek az ajtón. És én akkor hátrafordultam, akkor még a kis iskolai angolommal, nem tudván, hogy mi lesz most belőle. Mindenki sietett és ment tovább. Branham testvér megállt, felemelte a karját, rám mutatott, és azt mondta, te az evangéliumnak egy prédikátora vagy. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot a Három Linden nevezetű hotelben egy hétfő reggelen. Az ilyen napokat nem lehet elfelejteni. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy rossz a memóriájuk, de ezek olyan emberek, akiknek maguknak is rossz lelkiismeretük van. De bárhogyan is lenne, a legfontosabb pont még hátra van. Amikor meghallottam az Úr hatalmas hangját, erőteljesebben, mint ahogyan most halljátok az én hangomat, akusztikusan a teremben, és én nem aludtam, hanem álltam, éppen kinyitottam az ablakot, elhúztam a függönyt, kinéztem, és a sok esős nap után ez volt az első kék ég hetek után, de talán hónapok óta az első kék ég, és belsőleg örültem, hogy egy szép nap virat fel, az Úr elítettem a napot, felálltam, és az ablakhoz néztem. És felülről, jobbról az Úr hatalmas hangja hallatszott, én szolgám, a te időd ebben a városban hamarosan letelik, más városokba foglak elküldeni téged, hogy hirdesd az én ígémet. Akár el tudjátok ezt hinni, akár nem, egy csapással balra dőltem, és a földön elterültem. A testem ereje elszállt. Először egyáltalán nem tudtam megmozdulni, aztán először elég nehezen a könyökömmel feltámaszkodtam, ahogy visszatért az erőm, aztán egy idő után fel tudtam állni, majd ismét az ablakra néztem, és azt mondtam, Uram, ők nem fognak rám hallgatni, nekik megvan mindenük, bőségesen. Éppen csak kimondtam, és az Úr hangja másodszor is megszólalt, én szolgám, eljön az idő, amikor hallgatni fognak rád, raktározzátok el magatoknak az élelmiszert, mert egy nagy éhínség közeleg. Akkor állj a nép közé, és oszd szét az eledelt. Még néhány dolog elhangzott, az utolsó dolog, ne alapíts helyi gyülekezeteket, és ne adj ki énekeskönyved, mert ez egy denomináció jele, vagy felekezet jele. De hadd térjünk rá az élelem elraktározásának és szétosztásának, valamint az éhínségnek a lényegére. Testvéreink, Russ, Schmidt, mindannyian itt vannak. Hányan vannak még itt abból az időből, akik pontosan emlékeznek mindenre? Emeljétek fel a kezeteket. Hányan vannak még ma itt? Mennyi kéz emelkedett fel? Az lenne a legjobb, ha felállnának. Innen nem is lehet olyan nagyon jól látni. De a dolgokat már azonnal akkor el is elmondtuk, és továbbadtuk. És ezzel kapcsolatban is őszinték vagyunk. Az történt, hogy mindenféle földi táplálékokkal megtöltöttük az egész pincét, mert azt hittük, amint tudjátok, azelőtt történt a berlini válság, orosz tankok álltak szemben az amerikai tankokkal, és én tényleg azt hittem, hogy egy 1945-höz hasonló katasztrófa fog bekövetkezni az országunkban. De semmi sem történt, én pedig nyugtalanná váltam. Nem is tudjátok elképzelni, hogy mit érez az ember ilyen pillanatokban. Én nem akartam tovább prédikálni, én nem akartam tovább élni. Én már nem semmit sem akartam, mindössze csak egy választ akartam Istentől. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot. Helmut Paske volt az, aki váratlan odajött hozzám, és elhozott 1200 holland guldent. Ez újdonság volt számomra, még soha nem tapasztaltam ilyet. Azt kérdeztem, mit csináljak vele? És azt mondta, ha ma még nem tudod, talán holnap már tudni fogom. És ezt is elmondhatom itt tanúságtételként, miután átváltottuk a pénzt a mi valutánkra, ez pontosan annyi volt, mint a Düsseldorfból a Kentucky állambeli Louisville-be és visszaszóló repülőjegy ára. Az utazás tehát ki lett fizetve. Aztán elérkezett 1962. december 3-a, amit soha nem fogok elfelejteni. Négy testvérrel ültünk egy asztalnál, Branham testvér Frank testvérrel ült szemben, Fred Sussman pedig Bank Woodszal szemben, ugyanannál az asztalnál ültünk. Néhány dolog elhangzott, de ekkor elkapott a türelmetlenség, és azt mondtam, Branham testvér, szeretnék kérdezni tőled valamit. És abban a pillanatban egy kicsit felemelte a jobb kezét, és azt mondta, Frank testvér, elmondhatom neked, hogy mit mondott neked az Úr. Aztán szóról szóra, mondatról mondatra elismételte az egészet. Én nem tudtam többet semmit sem mondani, a szó szoros értelmében szóhoz nem jutottam, attól a pillanattól kezdve nem tudtam több egy kérdésem feltenni. Aztán így folytatta tovább, Frank testvér, te nem igazán értetted meg, amit az Úr mondott. Te úgy értetted, hogy földi éhínség következik, és ti földi élelmet raktároztatok el. Aztán folytatta, és azt mondta, Isten egy éhínséget fog küldeni az ő szavának hallgatása után, és az élelem, amit el kell raktároznotok, az az Isten által erre az időre kinyilatkoztatott ige. És hozzátette, és azt mondta, várj az eledel szétosztásával, amíg meg nem kapod a hozzátartozó maradékod is. Ne feledjük el, hogy ez 1962. decemberében volt, és Branham testvér pedig 1965. decemberében haza lett hívva. Azután tudtam, hogy elérkezett az idő, hogy az Isten által kinyilatkoztatott ígét eljutassam az egész világra. Az én szolgálatom egy kettős szolgálat, hirdetni az igét, és az elraktározott eledelt, azaz azt, amit Isten megígért és kinyilatkoztatott a gyülekezetnek erre az időre, éppen úgy bevonni az ige hirdetésbe, és így hirdetni Isten egész tanács határozatát. Éppen az órára nézek, ez csak még izgatottabbá tesz engem, mint amilyen már most is vagyok, de hadd mondjam el ezt még röviden. Éppen azelőtt beszéltem Branham testvérrel, és alig néhány nappal később látta egy látomásban, amint egy felhő, egy természet feletti felhő leszállt. Látta azt is, hogy hol szállt le, tudnélik az arizonai Tucsontól észak-keletre. Pontosan látta azt a területet, ahol az a felhő le fog szállni, és látta azt is, hogy abban a felhőben hét angyal lenne egy piramis alakban. Ezt a látomást 1962. december 22-én látta. Aztán december 30-án megtartotta a prédikációt, Milyen előre haladott az idő címmel, és megemlítette a dolgokat, ahogyan azok meglettek neki mutatva. Aztán elérkezett az 1963. február 28-a, és ekkor bekövetkezett igazán. Branham testvér már tájékoztatott engem azelőtt arról, hogy 1963. január elején az indianai Jeffersonville-ből az arizonai Tucsonba fog költözni, és ott Fred Sostman, Norman és egy egész csoport testvér elment oda Branham testvérrel együtt. Aztán vadászni indultak, és Branham testvér azt mondta, menjetek ti a saját utatokon, este újra találkozunk. És ekkor történt, hogy a felhő leszállt, és Branham testvért beborította ez a felhő, beletvéve ebbe a felhőbe, és azt mondta, megszámoltam az angyalokat, heten voltak, és a hetedik angyal többet jelentett nekem, mint a másik hat. Aztán ezt illetően is leírta a pontos részleteket. Én magammal hoztam a Science magazint, a Science németül tudományos kifejezést jelent, és ez a cikk, vagy ez a kiadás 1963. április 19. száma az első oldalon bemutatja ezt a felhőt, majd megadja a leírást. És ez valahogy így hangzik, hogy megmagyarázhatatlan, hogyan tudott egy felhő egyáltalán kialakulni abban a magasságban, amiben kialakult, ugyanis 25-26 mérföld magasságban, és onnan ereszkedett le. A Life magazin az egyik leghíresebb, itt Rockefeller a feleségével a címlapon, ide is ugyanazt a képet tették be, és Dr. James McDonald, egy ember, aki több mint 80 fényképet kapott az emberektől, ő maga a Tucsoni Egyetemen, és a felvételek több mint 300 kilométer távolságból készültek. És mégis, aki jól oda néz, láthatja az Úr arcát a felhő közepén. És neki az lett mondva, térj vissza Jeffersonville-be, mert eljött a hét pecsét megnyitásának az ideje. Szeretteim, erről még sok mindent el lehetne mondani. Mi nem okosan kitalált meséket követtünk. Az élő Isten napjainkban kinyilatkoztatta magát, mint az élő, és mi hálásak vagyunk ezért, mert szavakat bárki képes megfogalmazni. De ha Isten megerősíti, az már egy egészen más helyzet. Isten megerősítette ezt, és ahogy később látni fogjuk a filmben, amiért már most elnézést kérek, ami a minőséget illeti, két felvételről van szó, az egyiket egyik estéről, a másik felét egy másik estéről, de mindkettő Washingtonban volt megtartva. De természetesen a minőség ma már sokkal jobb, és akkoriban még a filmipar kezdete volt, legalábbis ami ezt a területet illeti. És a személy, aki a felvételt készítette, egy amatőr volt. Én nem akarom őt kritizálni. Ha én lettem volna, valószínűleg még rosszabb minőségű lett volna, mint amit most látni fogunk. Ami számomra fontos, az a második részben van, amikor Branham testvér a kinyilatkoztatás ajándékán keresztül elmondja az embereknek, hogy honnan jöttek, miben szenvednek, és a részleteket. Ez volt a Jézus Krisztus szolgálata. Ő meg tudta mondani Péternek, hogy ki volt ő, és ki volt az ő apja. Ő megmondhatta a tanítványoknak, menjetek be a városba, ott találkozni fogtok egy férfival, aki egy vizes edény cipel, mondjátok meg neki, a te házadban akarja megtartani a mester a húsvéti vacsorát. Ő azt mondhatta Péternek, vesd ki a botodat, és az első halat, amit kifogsz, vedd ki a pénzt a szájából, és fizesd ki az adót magadért és értem. Ő elmondhatta a kútnál levő asszonynak, öt férjed volt, és az a férfi, akit most van, az nem a te férjed. Ő ismerte a szíve gondolatait, és ez annyira bántotta a farizeusokat. De hiszen ő neki profétának kellett lennie, mert Mózes azt mondta, egy hozzám hasonló profétát támaszt neked Isten a testvéreid közül. Az írástudók pedig azt mondták, Belzebub van benne, ez az ördögtől van, és így tovább. És pontosan ez volt a Mesiás jele. És mit mondott az Úr angyal a Branham testvérnek 1946. május 7-én? Ő valóban idézte a János első és János negyedik fejezetéből Branham testvérnek az írásokat, és elmondta neki, hogy abban az időben Krisztus a zsidók és a samaritánusok előtt ismertette a Mesiás jelét, de nem a nemzetek előtt. Most van a nemzetek végideje, mielőtt az üdvösség visszatér Izraelhez, és ugyanezt a jelet kapja a gyülekezet is a végén. Szeretett testvéreim és testvérnők, kedves barátaim, nem azért vagyunk itt, hogy vallást játszunk. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk nektek az igazságot, és nem tartunk vissza semmit abból, amit Isten megígért és megtett. Azért is hálásak vagyunk, mert mi nem William Branhamot prédikáljuk, nem prédikáljuk Pált sem, és Pétert sem. Mi Jézus Krisztust hirdetjük, de mi örülünk annak, hogy az Úrnak volt egy ilyen Isten embere a mi nemzedékünkben. És én magam is örülök annak, hogy ebből a 10 éves ismerettségből, amit Isten emberével tölthettem, még mindig megvan 27 levél az irattartómban. Örülök, hogy ismertem és szerettem Isten emez emberét. Igen, én ott voltam a temetésén is. Egyszer Zürichben azt mondtam, hogy az egyház történelemben, különösen a reformáció óta, nagyon sok jelentős ember létezett. De egyiküknek sem volt egy ilyen felhatalmazott szolgálata. Egyikünk sem hivatkozott a János 14. fejezetének 12. versére, amit én cselekszem, ti is meg fogjátok tenni, és még nagyobbakat is annál, mint amilyeneket én tettem. Az ő közvetlen isteni elhivatása révén Branham testvér néhány szentírást különösen kihangsúlyozott. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versét, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És aztán a János 5. 19. versét, a fiú semmit sem tehet önmagától, csak amit látja, hogy az atya cselekszik, azt a fiú is cselekszi. Így van megírva a János 5. fejezetének 19. versében. A mi Urunk profétaként látta és kimondta azt, amit ki kellett mondani. Szeretteim, egy ilyen szolgálata nem volt Péternek, egy ilyen szolgálata nem volt Pálnak. Ez egy különleges szolgálat, hogy a gyülekezet szeme elé állítsa most a végén, hogy Jézus Krisztus valóban ma is ugyanaz, és hogy visszavezessen bennünket az élő hithez, ahhoz a hithez, amely egyszer is mindenkorra átadatott a szenteknek. Miközben több tízezer alkalommal meglett tartva az összejövetelek, amelyekben több tízezer alkalommal meglett mondva az embereknek, kinyilatkoztatás által, hogy miben szenvednek, hogy kik ők, melyik országból jönnek, melyik városból származnak, olyan embereknek, akiket Branham testvér még soha nem látott. Képes erre egy ember? Próbáljátok ki egyszer. Ha egy ember meg tudja csinálni, igen, próbáljátok ki, ha megtehetitek. Senki sem képes rá, ha csak Istentől meg nem kapja. És mi igazán hálásak vagyunk az Úrnak. Én soha nem fogom elfelejteni azt a vasárnapot. Életemben csak egyszer sírtam órákon át férfiként. Nem szégyellem ezt kimondani, ahogy a szememmel néztem azt a szolgálatot. Én nem csak az összejövetelen sírtam, hanem azután is, és azt mondtam, ó Istenem, milyen hűséges vagy Te, hogy így megáldasz minket. Én sem értettem meg semmit akkoriban, de egy dolgot tudtam, ez Istennek egy igazi embere. És amikor aztán meghallottam, hogy az egy igaz Istent hirdeti, a keresztséget az Úr Jézus Krisztus nevében, és a bibliai igazságokat a gyertyatartóra helyezi, akkor nem csak az ő szolgálatának örültem, hanem annak a ténynek is, hogy itt van egy ember, akit Isten arra használ fel, hogy világszerte, nem csak egy faluban vagy egy városban, még nem is csak egy országban, hanem világszerte még egyszer a gyertyatartóra állítja az igazi igehirdetés által. Örülök annak, hogy Isten megadta nekem azt a kiváltságot, hogy személyesen láthattam és megtapasztalhattam ezt az embert. Talán kijavíthatom magam ebben a tekintetben, hogy megtapasztalhattam Istent az ő szolgálata alatt. És nem csak én, hanem sokan mások is velünk együtt. Szeretett testvéreim és testvérnők, értsétek ezt helyesen, mi nem azért vagyunk itt, hogy egy embert felmagasztaljunk, de hálát adunk Istennek, hogy a mi nemzedékünkben elküldött egy embert, mint ahogy Jánosról meg van írva, és lőn, hogy fellépett egy Istentől küldött ember, az ő neve János volt. És ha megkérdeznétek Oral Robertset, Billy Grahamet, és az összes többi evangélistát, hogy mikor hívta őket Isten, egyikük sem tudná megnevezni idejét és óráját az ő elhivatásuknak. De ez az ember ismerte a napot, és meg tudta nevezni az órát, és az Istentől kapott megbízatást. Mi örülünk annak, hogy értesültünk róla, hogy megismerhettük és összeköttetésbe kerülhettünk vele. És hisszük, hogy az Úr mindannyiunkkal végig fogja járni az ő útját, amíg a hitből a látás világában nem lépünk. Ezek az elmúlt 10 évek egy nagyon különleges időszak volt, némi hullámvölgyekkel és némi mélypontokkal, különösen számomra, aki az ellenség célpontja vagyok, mert mégis a frontvonalban vagyok, de hála legyen az Úrnak, aki áthordozott engem. Továbbá nektek is köszönetet szeretnék mondani az imáitokért, az összes közbenjárásotokért és Isten munkájának támogatásáért. Az Úr jutalmazzon meg benneteket, egyesítsen bennünket még szorosabban ővele és egymással, és tegyen valóra minden ígéretet rövid időn belül. Egyrészt egy dicsőséges időszak fele közeledünk, másrésztől pedig valószínűleg egy olyan időszak felé is, amely szégyent és üldöztetést is hoz. De egy dolog biztos, még ha a sárkány ki is nyitja a száját, hogy elnyelje a születendő fiúgyermeket, nem fog neki sikerülni, mert így van megírva, elragadtatott Istenhez és az ő trónjához. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úrnak, ami Istenünknek a neve. Hála legyen neki az elmúlt évekért, köszönet neki az elkövetkező évekért is. Ő tudja, mennyi időnk van még hátra, ezt az időt ki is akarjuk vásárolni, és tegyünk és dolgozunk még többet, mint eddig, amíg el nem jön az Úr, és be nem borul az éjszaka, amikor már senki sem tud többé dolgozni. Most azt vélem, hogy mindannyiunknak van oka és indoka, hogy valóban hálát adjunk az Úrnak, és dicséretet és tiszteletet adjunk neki mindazért, amit értünk, és sok tízezer emberért tett kegyelemből. Az övé legyen minden dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, rossz testvérgyere, hogy elkezdhetjük ezt az évet, Uram. Hálát adunk neked, hűséges Istenem, hogy újból tudomásul vehetjük a te kegyelmedet. Hűséges Istenem, hiszünk a te szavadnak, teljes szívünkből bízunk benned ebben az új esztendőben is, Uram. Áld meg a te népedet, áld meg a te gyermekeidet, Uram. Áld meg mindannyiunkat együtt, Uram, és hagyd, Uram, hogy megálljunk a te szavad mellett, hogy higgyünk a te szavadnak, Uram, hogy engedelmeskedjünk a te szavadnak, Uram. Ajándékozz meg kegyelemmel, kérünk téged, Uram, imádunk téged, és köszönetet mondunk neked mindenért, Uram, amit adtál nekünk ez óráig, Uram. Fogadd el a dicséretet és az imádatod Jézus nevében. Halleluja! Magasztalva légy, dicsérve légy, Uram, örökké valóságtól örökké valóságig. Dicsérjük és dicsőítjük a te nevedet. Halleluja! Halleluja! Hála és dicsőség, magasztalás és tisztelet a te nevednek. Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek! Halleluja! Szeretteim, hadd énekeljük még egyszer el a kórust, méltó vagy Uram, de kapcsolódjunk be mindannyian, hogy teljes szívünkből dicsőséget adjunk a mi Urunknak. Mert hiszen így van megírva, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd a pecséteket. A bárány, aki hagyta magát megöletni, egyedül ő volt méltó. Neki akarunk dicsőséget és dicséretet adni, énekelni, méltó vagy Urunk, méltó vagy Urunk. A jelenések 5. fejezetének 2. versében ez áll. Kicsoda méltó arra, hogy fölnyissa a könyvet, és feloldja annak pecsétjeit. Aztán az 5. versben az áll, de a vének közül egy azt mondta nekem, ne sírj, íme, a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere győzedelmeskedett, hogy felnyissa a könyvet és annak a hét pecsétjét. A 9. versben ez áll, és új éneket énekeltek mondván, méltó vagy te arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak a pecsétjeit, mivel megölettetted magad, és megvásároltál minket Isten számára a te véreddel minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és királyokká és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és királyokként uralkodnak majd a földön. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Hadd fogadjunk hűséget az Úrnak, továbbá azt is, hogy imádkozni fogunk egymásért, nem beszélünk rosszat egymásról és egymás ellen, hanem imádkozunk és kiállunk egymásért. És különösen én értem, fontos és nagy döntések előtt állunk, emlékezzetek meg rólam imáitokban. Vigyetek üdvözletet magatokkal minden országban, minden városban, mindenhová. Köszöntsetek mindenkit, aki szereti az Urat és az ő megjelenését, aki hisz benne és hűségesen követi őt. És hadd tartsunk össze, és tegyük meg, amit tudunk, amíg az Úr el nem jön. Dicsőség az ő neve.